Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és nagy örömmel hirdetem, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Szűcs Patrícia, Helga és Patály Valéria gyermekeink. Ők most a legfrissebb, talán legfiatalabb gyülekezeti tagjaink is. Így köszöntjük őket nagy szeretettel, és egész gyülekezetünk nevében, közösségünk nevében kívánjuk Isten áldását az ő életükre. Növekedjenek a kegyelemben, Isten gondviselése kísérje el őket, szüleiket, keresztszüleiket, és áldja meg a családot nagy kegyelméből és szeretetéből, minden jó valamit elkészített számukra. Isten áldjon meg titeket! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás a szívünkben a megszólaló szó, amivel felét fordulunk, mert magasztos vagy, hatalmas, dicsőséges, és mi, porszem mulandó emberek, méltók lehetünk arra, hogy összegyűljünk a te nevedben, de nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, hanem azért, mert te elhívtál bennünket, az életünkben valamikor megszólítottál, és azt mondtad, hogy elveszed alkalmatlanságunkat. Hogy minden bűnünket felviheted, felveszed a keresztfára, ha mi átadjuk neked, és így megtisztítasz bennünket is. Tiszta lehet a szívünk, tiszta lehet a gondolatunk, a lelkünk arra, hogy veled beszélgessünk, hogy veled kapcsolatba lépjünk. Köszönjük, Urunk! Hatalmas dolog volt ez, és minden pillanat, amiben ezt átélhetjük, hatalmas, csodálatos pillanat. Köszönjük így az életünket. Így köszönjük ezt a vasárnapot is, amit te adtál, amit te szenteltél meg. Megöntözted a földet az elmúlt napokban, de most a te gyönyörűséges napsugaradat ránk bocsátottad, hogy ne csak eljöjjünk, hanem jó kedvel tudjunk eljönni a te templomodba. Köszönjük neked. Köszönjük a közösséget, amiben együtt lehetünk, és bár nagy az a templom, és tudunk jó messze ülni egymástól, mi azért mégis összetartozunk a te nevedben. És hogyha nem is mindig szeretjük a másikat úgy igazán érzéssel, de az utasításait szerint cselekedetekkel megtehetjük, amit kérsz. Kérünk arra, hogy taníts bennünket így ma is, legyen a te igéd igazság bennünk, és legyen az igazság vezérlő küldetés a lélek által, amit az ígéd felgerjeszt bennünk, hogy a közösség ne csak önmagáért legyen, hanem nyitva legyen a világra, hogy ahogy te akartad és te tetted, megváltoztattad a világot, úgy legyen az a mi kezünk munkájának nyoma is. Így kérünk, áld meg Isten tiszteletünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét a Galata beliekhez írott levélből, a 6. fejezet első 10 verséből. Amíg az igét hallgatjuk, helyünket elfoglalva, imádságos és alázatos szívvel tegyük. A Galata beliekhez írott Pál apostoli levél 6. fejezetének első 10 verséből így szólít meg bennünket Isten ígéje. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Amen. Szeretett testvérek, gyülekezetünk vezérlő elvei közül a negyedik, amit még mindig nem hangsúlyoztunk ki eléggé, a közösség, az egymást bátorító és őszinte szeretet, amely észreveszi, hogy hol van szükség a jó szóra, az erősítésre, ilyen gyülekezeti közösséget építünk. Ezt szeretnénk. Persze, ez egy jó cél, mert ki ne szeretne egy olyan gyülekezetbe tartozni, vagy egy olyan közösségbe tartozni, ahol egymást bátorító, őszinte szeretet van jelen. Természetesen, ha egymást bátorító, őszinte szeretetet tapasztalunk valahol, akkor oda szívesen megyünk. Az a helyzet, hogy nem véletlen ez a célkitűzés, szeretnénk, hogyha mindenki a városban szívesen jönne ide. Szívesen jönne minden keresztény helyre egyébként, legyen az Felszeg Újváros, legyen az a katolikus, vagy az evangélikus gyülekezet, ahol Krisztust hirdetik, oda szívesen menjen mindenki, de a mi felelősségünk, a mi gyülekezetünk, a mi felelősségünk ez a templom, és a templomnak az épületi állaga, hogy romos-e vagy felújított, hogy szép-e vagy csúnya-e, az másodlagos. Az nem az első. Az első, legfontosabb dolgunk, testvérek, az az, hogy amikor beülünk ebbe a templomba, akkor szeretet vesz a körbe bennünket. Mert akkor szívesen ülünk be. És higgyük el, hogyha ebben a templomban a légkör Krisztus lelkének a köre, az a bizalomkör, amiben ő behív mindenkit. De azt mondja, hogy fogadjátok be egymást, ahogy én befogadtalak titeket. Tehát, ha így fogadjuk be egymást az ő szeretetével, akkor ott nem lesz kérdés, hogy ránk omlik-e az épület, vagy nem, mert akkor ezt meg fogja tudni oldani a gyülekezet keze. Mert nem létezik, hogy valami romoljon, hogyha ott Jézus van jelen. Ahol Jézus jelen van, ott minden növekszik, ott minden él, ahol Isten van jelen, ott csak egy dolog rombolódik le, ez pedig az ördögnek a munkája. Azért meg nem kár. De bízunk benne, hogy az épületeink az nem az ördögnek a munkája, bár nagyon sok csapdát, gőgöt, felfúvalkodottságot eredményezett már gyülekezeten belül, egyházon belül az, hogy itt a legnagyobb református templom van, és a felfúvalkodottság és a gőg, az nem lehet jelen Krisztussal együtt az ember életében. Bocsánat, ez van. Krisztussal és az ő szeretetével együtt csak a szelídség és az alázat lehet jelen, és a biztos hit abban, hogy az Isten háza, a menny kapuja. És hogyha ez az, akkor nincsen gond. Akkor fel van újítva a lépcső, akkor ki vannak festve a falak, akkor meg vannak reteszelve, vagy meg vannak építve a tetőszerkezetek, akkor minden rendben van. Ha még ez nincs, akkor meg lesz majd, mert törekszünk rá. De ennyit az épületről. Legyen az épület alapja a lelki alap, amit mi itt ebben a gyülekezetben építünk, építenünk kell. És még van egy ötödik is, amit vezérlő elvként meghirdettünk, de majd ezt még egyszer leülünk a presbitériummal és átbeszéljük, és a presbitériumnak választási, változtatási, vagy egyszerűen eltörlési, vagy hozzáadási szándékait évről évre, vagy három évről, négy évre meg kell tennünk. Mert lehet, hogy van, ami már nem kell bele, lehet, hogy lesz, amit még bele kell tennünk, de egyelőre ez az öt van, az ötödik az a misszió, hogy lépünk oda egy másik emberhez, és hogyan mondjuk el neki, hogy azt, hogy ez az élet, ez csak átmeneti állapot, hogy ebből az életből egy örök életbe megyünk, és ennek az örök életnek az áloga Jézus Krisztus együtt értünk hozott áldozata, és hogy bármit is teszel ebben az életben, annak az értelme pusztán a szeretetben áll meg, semmi másban nem. Ha nem szeretettel teszed, és nem Krisztusban teszed, mert Krisztus a szeretet, akkor gondolkozz el az egész célod, az élet célod és életednek értelme felől, de ez egy hosszú dolog, ezt majd akkor. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk mondani, ahhoz kell egy biztos pont, ahol mindig erről meg tudunk győződni, ennek az igazságáról, ennek az erejéről, ennek a valóságáról, jelen valóságáról. És ez a biztos pont pedig a közösség, az emberi közösség, aminek a legfontosabb köre a gyülekezet. Sokan azt mondják, hogy gyülekezet? Hát miért nem a család? Ez a lelkész a családok ellen beszél, hiszen a családot hátrébb teszi, a gyülekezetet meg előrébb, biztos megalomániás, és azt akarja, hogy mindenki őt kövesse, mindenki templomba járjon, mindenki fizessen egyházadót, egyházfenntartó járulékot, hogy lecserélhesse a telefonját, az autóját, és hogy gazdag lehessen, mert egyébként meg irigy a nála gazdagabbakra. Ezért mondom. Biztos. Hát, ha valakiben ez felmerül, akkor mondja meg nekem bátran, nem fogok érte megharagudni, de lehet, hogy nem ismerjük egymást igazán. Szíve joga. Én azért mégis úgy gondolom, hogy nem azért mondom, hiszen a gyülekezeti persejhez, a pénztárhoz nekem kulcsom sincs. A fizetésemet a presbitérium határozza meg, már ebben az igében, a Galata levél 6-ban egyértelmű utalás van arra, hogy hogyan kell az igére tanítók felé viszonyulni a gyülekezetnek anyagilag, de ez teljesen rendben van így, hiszen elégedettek vagyunk akkor, hogyha megvan mindenünk, és ha minden, az nem azt jelenti, hogy emeletes lakásom van a belvárosban, hanem a minden azt jelenti, hogy van örök életem, mert ez a minden. És hogyha ez van, akkor ebből kifolyólag akár bővölködünk, akár szűkölködünk, ahogy Pál mondja, akkor elégedettek vagyunk. És nyugtalanságot nem az anyagiak okozzák az életünkben, a nyugtalanságot az okozza az életünkben, ha rendezetlen lelki dolgaink vannak. Amúgy békességünk van anyagilag. Egyébként meg nyugtalanságunk van lelkileg. Mert a közösség az dinamikus, tehát elkerülhetetlen, szintén Pál apostolt idézem, hogy szakadások történjenek közöttetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Mert a szakadások azért történnek, mert nem értünk mindenben egyet, hiszen nem vagyunk egyformák. Valaki valamiben jobban teljesít, valaki valamihez jobban ért. Valaki valamit jobban lát, valaki egy másik embert jobban ismer. Ezért mivel véleménykülönbség adódik a gyülekezetben, és még mindig azt mondom, hogy a gyülekezet az első, és nem a család, és erre majd visszatérek egy kicsit később, a szakadás azt mutatja meg, hogy ha konfliktus helyzet adódik, akkor ki a kipróbált véleményt hordozó? Kinél van a megpróbált igazság? És azt a másiknak alázatos szívvel el kell fogadnia. Persze csak akkor, ha meg van próbálva. A megpróbálás pedig nem más, mint az vélemények egymásnak feszülése, és a bibliai igazság kinyilvánítása a véleményeken belül. A lélek ugyanis az igén keresztül szól. Legtöbbször mikor történnek konfliktusok a gyülekezeten belül? Gyülekezeten belül, jó, terjesszük most már egy picit ki, családon belül, baráti közösségen, munkatársi közösségen belül, akkor történnek konfliktusok, akkor van feszültség, hogyha bűn van jelen. A bűn az nem azt jelenti, hogy most valamit tettem egy pisztollyal, lelőttem a másikat, vagy csaltam, vagy hazudtam, vagy loptam, vagy bármi. A bűn az önzésből indul. Amikor Istentől elszakad az ember, akkor óhatatlanul az első helyre valaki más kerül az életében. És amikor az embernek az első helyre más kerül az életében, mint Isten, akkor az a más, az nem más, mint én. És amikor magamból indulok ki, és a magam gondolatait és érveit próbálom érvényesíteni, az már az Istentől való elszakadás, és az már a bűn. Szépen fel tudjuk ezt öltöztetni egyébként, olyan dolgokba tudjuk öltöztetni, hogy én ezt a te érdekedben teszem. Tehát tulajdonképpen téged akarlak szolgálni azzal, amit most teszek. Ezt én a családom érdekében teszem. Mondom, amikor mondjuk anyagi okok miatt rengeteget dolgozom, és kevés idő jut a családra, és kialakul a feszültség, és ez nem más, mint a bűn jelenléte, hiszen a Biblia egyértelműen utal arra, hogy az első az emberi kapcsolatok, a férj és a feleség kapcsolata, a szülő és a gyermek kapcsolata, és a munka azt ez követi. Ha nem helyes a sorrend, akkor nem Istentől van a sorrend, vagyis akkor már egyfajta eltávolodott állapotból gondolkodom, magyarul bűnben vagyok. Be tudjuk költöztetni még szentebb érdekekbe, én ezt a haza érdekében teszem, én ezt a népünk, nemzetünk érdekében teszem, én ezt az egyházunk érdekében teszem, gyülekezetünk érdekében teszem, én ezt az Isten érdekében teszem. Érzitek a súlyát? Amikor az Isten érdekében tesznek valamit, az olyan, mint az inkvizíció például. Beleestünk mi egyház jó párszor. Azt mondtuk, az Isten érdekében lemészárolunk több százezer embert, hogy felszabadítsuk a Szentföldet. Az Isten érdekében a keresztény egyház gyermekekből verbúvált hadsereget, hogy majd a kis apró szentek, azok majd meghódítják a Szentföldet. Az Isten érdekében. Hát apró szentek váltak belőlük, mert lemészárolták őket, vagy rabszolgának eladták őket a szeldzsuk törökök, illetve akik ellen küldték őket. Hol tévedünk el? Először is fontos, hogy önkritikát tudjunk gyakorolni mindig minden helyzetben, és megvizsgáljuk, hogy valóban a teljes írás összefüggésében teszünk-e mindent? Tudunk-e úgy viselkedni, ahogy a Szentírás kéri? Azt mondja Pál, hogy ha valami helytelen dolog van közöttetek, akkor, tehát valaki bűnben van, vagyis az életén nyilvánvalóvá válik, hogy a mértékrend, az értékrend eltorzult, akkor szelíd lélekkel igazítsátok helyre. Persze nagyon nehéz férjnek, feleséget szelíd lélekkel, vagy feleségnek férjet szelíd lélekkel helyre igazítani egy kiadós veszekedés után. Ez egy nehéz dolog. Nehéz dolog mondjuk a szülőnek, vagy a gyermeknek szelíd lélekkel odafordulni az anyukához, apukához, vagy a gyermekünkhöz, hogy jó, figyelj, tudom, hogy csináltál egy orbitális nagy baromságot, ami után nekem rengeteget kell fizetnem, vagy amire én ráfizetek egész életemben. Vagy tudom, mondja a gyermek akár, hogy a gyermekkoromat úgy töltöttem, hogy alkoholista voltál egész 16 éves koromig, vagy 20 éves koromig, de még mindig szelíd lélekkel szeretnék hozzád fordulni, és azt mondani, hogy nem jó ez így, változtass. Nehéz. De hát senki nem mondta, hogy a kereszténység könnyű. És itt igazából mindig magunkat kell legyőznünk. Valahol magunkat kell legyőznünk, mert látjuk az igazságtalanságot. Látjuk a probléma gyökerét. Látjuk a bűnt, és feldühít, bosszant bennünket. És látjuk, hogy mi azért mit szenvedünk. Látjuk, hogy a másik rossz tettei miatt rajtunk csattan az ostor, és ilyenkor dühös lesz az ember. De hát magunkat le kell győznünk, és bár ez a másik által okozott nehézség, magunkra kell vennünk, a terhet hordoznunk kell. Azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényt. Krisztus elviselte a világ bűneit. Ő azokért is hordozott keresztet, akik ütötték, verték, akik leköpték, annak a megváltását is magába vette, aki elárulta őt, Júdásnak csak nem kellett neki, magában hordozta a megváltását annak, aki megtagadta őt, Péternek kellett. Péter elfogadta és sírt saját alkalmatlanságán. És a kérdés nem volt más, csak az, hogy szeretsz engem, Péter, szeliden? Le is tolhatta volna, hogy te gazember, elszaladtál, megtagadtál háromszor, nem is akarlak látni. De nem ez volt, hanem szelíd szeretettel helyreigazította Pétert. Péter, itt nem a hősködéseddel volt a baj, nem az eltökéltségeddel, hanem a szereteteddel. Ha szerettél volna engem, akkor meghallottad volna, amit mondtam, hogy tedd el a kardot, és ne hősködj, és ne jázd el a kémet, mert bele fogsz bukni. És ne jázd el a hőst, mert bele fogsz bukni, de nem hallottad meg, mert nem szerettél engem igazán. Csak magadat szeretted, az elképzeléseidet, hogy itt majd hősként Jeruzsálemet építünk, új világbirodalmat építünk, a Dávid király házát felépítjük, és mindenkit lenyomunk, a rómaiakat, a perzsákat, a görögöket, mindenkit. Te ezt láttad, ezt szeretted, és nem engem. János evangéliumában ezért kérdezi Jézus, hogy Péter, szeretsz te engem? Mert ha szeretsz, akkor meghalod, amit mondok. Alázattal fogsz járni az utadon, a kereszt útján, és végül keresztre fognak feszíteni, és te elhordozod. Jézus így tett, nekünk is így kell betölteni Krisztus törvényét, mert ha magunkról többet gondolunk, mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, akkor téved, mert mi alapvetően semmik vagyunk. Bárki lehet is az, legyen fekete palástban, a szószéken, mint ember, molekulájában, genetikájában, valóságos szubstanciájában, semmi, ami vagy, az egyedül az, amit az örökké való tesz beléd. Ez pedig a saját képére való teremtettséged, ami helyreáll, mihelyest az ő lelkével töltött ki. Ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Ezért vizsgáljuk meg a saját tetteinket, és ne dicsekedjünk mással, csak a saját tetteinkkel. És itt van egy ellentét, mert mindenki a maga terhét hordozza, Azt gondolnánk, hogy Pál egy kicsit személ is volt már, amikor írta a Galata levelet, két sorral följebb azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, két versen arré pedig azt írja, hogy mert mindenki a maga terhét hordozza. Nincs itt semmi ellentét. Az a helyzet, hogy te a saját terhedet attól hordozod, hogy a másikat, a másikét magadra veszed. Neked magadnak kell elszámolnod saját életeddel Krisztus ítélőszéke előtt. Nem fog odaállni helyetted a lelkész. Nem fog odaállni helyetted egy presbiter sem, gondnok sem, őneki is. Nekünk is magunknak kell elszámolnunk magunkkal elsősorban. És azt a terhet, amit mi okoztunk, a bűnnek a terhét, azt nekünk kell meglátnunk magunkban, és nekünk kell letennünk Isten ítélőszéke elé. Nincs olyan szintű feloldozás, amilyet tévesen értelmeznek sokan, mondjuk a katolikus egyházban, hogy feloldozlak. Hogy a pap feloldoz. Nem. Ő csak rámondja a te bűnvallásodra, hogy ha már te, a te terhedet felvitted a keresztre, és megvallottad bűneidet Istennek, akkor ő azt mondja, hogy oké, rendben. Akkor Isten megbocsátja, de nem viszi oda helyetted. Ő nem bocsátja meg helyetted sem Isten helyett a hibáidat, a hibás döntéseidet. Azt neked kell. És ezzel együtt még a többiek terhét hordozod, ha Krisztust a szívedbe fogadtad, mert fáj, hogyha a másik nem így tesz. Valahol így áll össze a közösség, valahol így leszünk egymáséi Krisztusban. Így lesz Krisztus nekem testvérem, bátyám, jó barátom, Istenem. Így leszek én neki gyermeke, testvére. És így lesz mindenki egymásnak testvére. Ezzel az indulattal. Aki tanítja ezt, az semmivel se jobb, mint az, aki hallgatja. Annyi, hogy több lesz számunk érve rajtunk, ezért nekünk fokozottabban oda kell figyelnünk arra, hogy mit gondolunk, mit teszünk. És hogyha nem így van, akkor mindenféleképpen Istennek a segítségét kell kérni, és kérni kell a gyülekezet segítségét is. Valaki azt mondta, hogy nem bírom a kritikát, meghallgattam, jelentem, gyakorlom. Tehát hogyha valaki kritikusan szeretne hozzám állni, akkor ígérem, hogy nem fogom fejbe vágni egy Bibliával, vagy valami kezem ügyébe akad. Bármennyire is szeretném, nem fogom. Gyakorlom a kritikának az elfogadását, és a kritikának a meglátását és a megértését, és lehet, hogy igazatok van. Lehet, hogy tényleg nehezen viselem. Nehezen viseljük, mi vezetők. Hiszen pont az a lényege a vezetésnek, hogy mi valamit jobban kell, hogy tudjunk, vagy legalábbis valamennyivel előbbre kell mennünk, mert milyen vezető az, aki a hátulról adja a parancsot, hogy na, nyomás, induljatok rohamra föl, és áldozzátok fel magatokat Krisztusnak, én addig megeszem a kolbászomat, fánkomat, megiszom a tejámat és a kávémat ott hátul, és megvárom, míg ti megküzditek a harcot. És ja, hogy szöges drótok voltak, ja, hogy akadályok voltak, meg bombák, az bocsánat, elfelejtettem szólni, de nem baj, majd a következőben. És menjetek, látogassatok családot, és menjetek a kórházba, és látogassatok betegeket, beszéljetek pszichiátriai kezeltekkel, beszéljetek szétszakadt házasságokban élőkkel, beszéljetek apa és anya, apa és férj, feleség és gyermek és lány viszonyban, tönkrement házasságokkal és családokkal, és beszéljetek öngyilkossági kísérletet megkísérlő fiatalokkal és öregekkel, és menjetek, én majd a szószékről prédikálok nektek. Ilyen nincs. Jelentem, megyünk elő. Vagyunk a kórházban, ha kell, vagyunk a házasságokban, ha hívnak, és együtt szenvedünk a szenvedőkkel, gyertek ti is. De ha valamit még nem jól csinálok, vagy valakit még nem jól kezelek, nem jól látogattam meg, szóljatok. Valahol ott a frontvonal elején, még ha ti a lövészárkokban vagytok is, és a lelkész elől van, és ott szuronnyal megy rohanni, és mondjátok, hogy nem jó helyre megyek, balra kéne, jobb oldalt akna van, meghallgatom. Szóljatok! Csak aztán gyertek ti is. Jó, ez a következő pont, a missziónak a pontja lesz majd, amiről beszélni fogunk. A lényeg az, hogy ne engedjük magunk közé a szeretetlenséget. Mert azt lehet gondolni, hogy jobb vagyok, mint a másik. De csak akkor, ha ezt Isten elé is odaviszem, és megmérem. Megkérdezem Jézustól, tényleg jobb vagyok, mint a másik? Vagy erre vagyok hivatva? És aztán merítsünk erőt a konfliktus kezeléshez. Tegyünk jót. Beszélni fogunk majd arról, hogy hogyan működik az ellenálló, egymásnak ellenfeszülő életekben a konfliktus kezelése, de az első lépés a jótevés. Az a helyzet, hogy addig, ameddig nem cselekedtél legalább 3 jót azzal, akivel konfliktus helyzetbe kerültél, addig ne is próbáld megoldani a konfliktust. Ha nem tettél legalább 3 gesztust, 3 szeretett cselekedetet, 3 jót, tehetsz többet is, de ez a minimum. Én így gondolom, ne alkudozzunk, mint Ábrahám, Istennel, hogy elég lesz oda 2 vagy 1 is. Nem, minimum 3-at. Fordulj oda azzal, akivel haragba vagy, és tegyél 3 jót vele. Ne fáradj bele, ne fáradj a jó cselekedésébe, mert ekkor fogod a lélek gyümölcseit aratni. Azt mondja, hogy amit vet, az ember azt fogja aratni, ha testnek vetünk, akkor a testből fogunk aratni pusztulást. Ha haragszok valakire, az nyilvánvalóan belőlem fakad, mert valami rosszat tett nekem, az én testemnek. Ha ezzel indulok a másik felé, akkor pusztulást fogok aratni, mert a testünk pusztulást vet. Aki szelet vet, vihart arat, mondja a közmondás, aki a testéből haragot cselekszik, az haragot fog aratni. Tedd háttérbe, cselekedj lélek szerint. A lélek pedig mit mond? Bocsáss meg, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. És tegyél jót. Örök életet fogsz aratni. Leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. Sok mindenkivel kell jót tenni. Kimész az utcán, jön a koldus, tehetsz vele jót. Vagy látsz egy nyomorékot, tehetsz vele jót. És azzal, aki vasárnaponként itt ül veled a templomban, azzal mit teszel? Megnézed, hogy öltözött föl, mennyire rövid a szoknyája, mennyire hosszú a blúza, mennyire szép a haja, vagy mennyire nem szép, mennyire méltóan viselkedik, vagy mennyire nem. Megkritizálod, kipletykálod, és bántod. Nem jó. Vele. Vele kellene először jót tenned. Megbocsátanod, hogyha rosszat tett neked, és tenned a jót, még akkor is, ha ő nem bocsátott meg neked. Ilyen közösséget építsünk. Tegyük ezt mindenkivel, de leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Amen. Urunk Istenünk, jó nekünk veled közösségbe lenni. Mert az első szó, amivel megszólítasz bennünket, mindig a szeretet szava. Mindig odalépsz hozzánk, megkérdezed, akarsz-e meggyógyulni, megkérdezed, hogy milyen az életünk, mennyi terhet hordozunk, és aztán azt mondod, hogy nálad akarok vacsorálni, és bejössz hozzánk, és megtisztítasz bennünket, meggyógyítasz, kezedbe veszed a szívünket, az megnyugszik a te kezedben, elengedi a gondokat, elengedi a feszültségeket, elengedi a terheket, és rád helyezi. Végtelen szeretet, és nem kérdezed, hogy honnan jöttünk, nem kérdezed, hogy mit csináltunk eddig, mi magunktól valljuk meg neked, hogy nagyon messziről, és te mégis azt mondod, hogy jó helyen vagy, Örülök, hogy ideértél. Add át magad nekem, mert ez az egyetlen egy igazi megoldás az élet valóságossá tételére. Ezért jó nekünk veled lennünk, Urunk. Még akkor is, ha a második szavad mindig az, a szeretet után, hogy vizsgáld meg magad, benned mennyi van ebből a tiszta, a minden befolyástól mentes szeretetből, ami csak önmagát adja, benned mennyi van? Mennyire ez vezérli az életedet? Mennyire ezzel fordulsz oda másokhoz? Engeded, hogy ez győzzön, vagy te akarsz? És ez már kellemetlen kérdés számunkra, Urunk. Bocsáss meg nekünk ezt. Kérünk, formáld át az életünket. Hadd legyen biztos a hitünk. Hadd legyen hitvallásunk az életben a veled való együttjárás. Hogy tudjuk, hogy te hozzád tartozunk, és te pedig velünk vagy. Így kérünk, hogy gyógyítsd meg lelkünket, kapcsolatainkat. Így kérünk, hogy bocsásd meg bűneinket, amiket mások ellen tettünk. Bocsásd meg alkalmatlanságunkat, hitetlenségünket, félelmünket, amivel feléd fordultunk. És adj nekünk tiszta szívet, egymásban bízó, újra bízni tudó, megerősödő, a te lelkedet mondani először tudó szívet. Így kérünk Jézus Krisztus nevében, hallgass meg imádságunkat. Amen. A magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy minden imádságot meghallgatsz, és úgy teljesíted, ahogy a legmegfelelőbb nekünk. Kérünk, a te lelked együtt imádkozzon velünk, amikor a tőled tanult imádság szavaival fohászkodunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.